Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 485. dicséretünk első és második versének éneklésével kezdjük. A 485. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus Krisztus szép, fényes hajnal. Elfoglalva a 24. zsoltárunkat énekeljük, a 24. zsoltárunkat mind az 5 versével: az Úr bír ez egész földdel.
Amen.
Fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi KT 37. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, melyek a harmadik parancsolathoz kapcsolódnak. A harmadik parancsolat így szól: az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség, vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért azt Istennek szentjei, mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e a szentekre, vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illeti meg egyetlen egy teremtményt sem. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól közöttünk, Isten igéjét Márk evangéliumának a 13. fejezetéből olvassuk, ahogyan bibliaolvasó kalauzunk jelöli e napra. Márk evangéliumának 13. fejezetéből, a 9. verstől a 13. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én érettem bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten áldása maradjon rajtunk, hogy megérthessük Szent Lelke segítségével hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te vagy az a szép, fényes hajnal, aki értelmet adsz a benned hívők életének. Te vagy az, aki ott vagy az Atya jobbján, dicsőségben tündökölsz, és reménységet ébresztesz és táplálsz a mi szívünkbe. hogy ne féljünk a mától, és ne féljünk a holnaptól, hogy bátrak legyünk ez életben, és biztosak legyünk, amikor elmegyünk ez életből. Köszönjük neked, ha így tekinthetünk már te reád, és köszönjük, hogy azt akarod munkálni az evangélium, az ige hirdetés által mindannyiunk szívében, hogy így tekintsünk te reád. Egyetlenünkre, aki képes vagy bennünket megtartani, egyetlenünkre, aki hordozol bennünket, egyetlenünkre, aki minden hatalom menjen és földön, életen és halálon. Arra kérünk most téged, engedd ígédet értenünk, engedd a te szavadat, hozzánk való jóságodat megbecsülnünk ezen a mai délelőttön is. Emlékezzél meg rólunk, táplálj bennünket, hívogatva önmagadhoz, hívogatva az életre. Amen. Kedves testvéreim, folytatva könyörgésünket, a 485. dicséretünket keressük ki, és dicséretünknek énekeljük a 3., 4. és 5. versét. A 485. dicséretünk 3., 4. és 5. versét, a 3. vers így kezdődik: világosítsd a mi szívünket. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amelyet a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 13. fejezetéből olvasok, a 13. vers 2. feléből, ahol ezeket tanította és ígérte a mi Urunk Jézus Krisztus: de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapokon a tanítványságról volt szó közöttünk, arról, hogy mit is jelent ebben a mai világban Jézus Krisztus tanítványának lenni. Hogyan néz ez ki? Mik azok a dolgok, amelyek a tanítványságot jellemzik? Beszéltünk arról, hogy a tanítványság Jézustól való tanítottságot jelent. Aztán szóltunk arról, hogy a tanítványságnak van jutalma, amely felől bennünket, a mi tanítónk, mesterünk, Jézus Krisztus biztosít. Amikor pedig elolvassuk a mai napra jelölt szakaszunkat, akkor meg kell azt is értsünk, amelyről Jézus Krisztus beszél világosan és egyértelműen, hogy a tanítványságnak van próbája. Van próbája. Erről szeretnék ma szólni közöttetek Isten igéje vezetésével. Amikor Jézus újólag beszélt a tanítványságról, akkor ennek az volt az oka, hogy az ő tanítványaival együtt a jeruzsálemi templom mellett állottak. Amellett a templom mellett, amelyet Jézus idejére Heródes szépen rendbe hozatott. A régi idők pompájánál talán még pompázatosabb volt a jeruzsálemi templom. Az a templom, amely a zsidó nép életében nagyon meghatározó volt, hiszen a zsidó vallás monoteista vallás volt, és Isten rendelésének megfelelően minden fontos dolog a jeruzsálemi templomban zajlott. Minden, ami fontos volt, az áldozat, a papság, a templomban volt megtalálható. Ez a templom egyedi volt, csak Jeruzsálemben volt a zsidóságnak temploma, sehol máshol. Ott áll tehát Jézus a tanítványi körbe, és a tanítványok dicsérik a templomot, nézd, micsoda kövek, micsoda szépség, micsoda erő és micsoda hatalom. És a tanítványok szavai mögött kimondatlanul, de mégis Jézus által ismerten ott húzódik egy másik gondolat is, mert ők nem pusztán az épületet dicsérik, vagy annak szépségét magasztalják Jézus előtt, hanem arra gondolnak, hogyha a templom most hosszú évszázadok óta ilyen gyönyörű állapotba került, akkor itt volna az ideje a messiási birodalom eljöttének. Itt volna, hogy eljöjjön, színre lépjen az, aki majd uralja a templomot és uralja az országot. Jézus, mi hisszük, hogy te vagy a messiás. Nem érzed úgy, hogy színre kellene végre lépned? Jézus Krisztus ott a tanítványi körben lehűti a kedélyeket. Lehűti ezt a felfokozott lelki állapotot. És arról beszél, hogy nem most van az ideje annak, amire ők vágyakoznak. Nem azt mondja, hogy nem fog ez bekövetkezni, hanem azt mondja el nekik, hogy nem most van annak ideje. És egyenesen arról beszél, hogy mielőtt a messiás a maga dicsőségében, országlásában úgy jelenne meg, ahogy erről a tanítványok álmodoznak, nekik még sok megpróbáltatáson és kísértésen kell átesniük. Amikor Jézus proféciáit elolvassuk, akkor azonban megértjük azt is, hogy Jézus nem csak annak a 12-nek a próbáiról és kísértéseiről beszélt, hanem általánosságban beszélt arról, hogy az övéi meg fognak próbáltatni, mielőtt az ő dicsőséges országlása eljönne és megérkezne. Ezért beszélünk mi is arról, hogy a tanítványsághoz nem csak az tartozik hozzá, hogy tanít bennünket a Mester, hogy azt tesszük magunkévá, amit ő tanított nekünk, nem csak az tartozik hozzá, hogy életünkre és halálunkra nézve megértjük, tudatosítjuk, hogy jutalmunk elkészítetett a mi Urunktól, hanem az is hozzátartozik a tanítványsághoz, hogy megértjük, elfogadjuk azt, hogy a tanítványság minden időben, így ma is, megpróbáltatik ezen a földön. És ez a próba, amelyről Jézus beszél, valójában elválaszt. Elválaszt igaz tanítványokat látszat tanítványoktól. Igaz tanítványokat olyanoktól, akik valójában nem igaz tanítványai Jézusnak. Hogyan fog a tanítványi sereg megpróbáltatni, és mi is fog tulajdonképpen megpróbáltatni a tanítványok életében? Azt mondja Jézus, gyűlölni fognak titeket. Át fognak adni titeket bíróságoknak, meg fognak benneteket verni. Azt mondja Jézus, családi viszályok fognak miattatok támadni, és veszteteket fogják okozni. Így fog a tanítványi sereg megpróbáltatni. Gyűlölet, bíróságok elé adatás, testi fenyítés, szenvedés, családi, emberi kapcsolatoknak a tönkremenetele, mind-mind hozzátartozik ahhoz, amelyből nem kizárt a mártírság se, a testi halál. Jézus tehát nem ígér könnyű sorsot az ő tanítványainak. Nem ígéri azt, hogy a világ szeretni fog benneteket. Nem ígéri azt, hogy ti győzni fogtok ebben a világban. Nem ígéri azt az ő valódi tanítványainak, hogy ti uralkodni fogtok ebben a világban. Nem ígéri nekik azt, hogy ti fogjátok a politikát, az egész emberi közösséget irányítani. Sokkal inkább másról beszél Jézus. Azt mondja, gyilkos indulattal lesznek felétek. Minden indulat mély, és ha gyilkos, akkor veszedelmes is. Jézus azt tanította, hogy a szívből származnak mindenféle fajta dolgok. Onnan az indulatok fészkéből jönnek a gyilkosságok is. A másik megvetése. Jakab így beszél erről levelének első fejezetében, a 15. versben, hogy a kívánság megfogan és bűnt szül. A gyűlölet azonban rejthető. Az ember képes arra, hogy a gyűlöletét a szívében tartsa, képesek vagyunk arra, hogy mosolyogjunk, miközben gyűlölünk. Talán meg fogjuk érteni, hogy miért fontos ez az ige magyarázat későbbi részében. Azonban fontos, hogy a hívők, a tanítványok megértsék azt, hogy mi fog megpróbáltatni bennük a világnak gyűlölete által. Kétszer is azt mondja Jézus, hogy ennek a gyűlöletnek a fókuszában ő maga fog állni. A 9. versben így mondja Jézus, hogy tudniillik, bíróságokra adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én érettem. És a 13. versben is azt mondja Jézus, hogy mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. Nagyon fontos, hogy ezt tisztán lássuk, hogy a világ Jézust fogja gyűlölni. De Jézus a mennyben van. Hogy jelenik meg Jézus ma ebben a világban? Megjelenik láthatatlanul az ő szent lelke által, aki ellen nem lehet foganatosítani az indulatot, de megjelenik láthatóan az ő tanítványai által. Testvérek, Jézus Krisztus igaz tanítványai az ő arcát hordozzák ebben a világban. És amikor a világ gyűlöli Jézust, akkor kézzel foghatóan Jézust a tanítványokban leli meg. Ezért mondja el Jézus azt, hogy én érettem, fognak titeket gyűlölni, bíróságokra adni. Ti miattatok fordulnak veletek szembe családtagjaitok és szeretteitek. Én miattam fogtok testileg szenvedni, és ha kell, én miattam fogtok meghalni. Nyilvánvaló az, testvérek, hogy a szellemvilág hatalmas harca áll a háttérben. Amikor az Jézus Krisztus által legyőzött, az asszony magva által fejen taposott kígyó fetreng, és amit lehet, még megtesz Isten választottai ellen. A sátán embereket indít fel gyűlöletre, akik gyűlölik majd Krisztust, akit kézzel foghatóan az ő tanítványai képviselnek ebben a világban. Tehát az következik ebből, testvérek, hogy nem mindenki fog megpróbáltatni. Csak azok fognak megpróbáltatni, akik Jézushoz hűek, akik hordják és viselik az ő arcát. És ez azt is jelenti számunkra, hogy nem a látható, a szervezeti egyház fog megpróbáltatni. Nem az fog történni, hogy a világban egyszer csak az egyházak ellen, a kereszténység ellen globálisan indul egy hatalmas gyűlölködés, hanem az történik, ami volt, van és lesz, hogy Jézus Krisztus megváltottait, az ő arcát hordozókat fogja gyűlölni és támadni ez a világ. Testvérek, ez nem világméretű dolog, talán észre sem vehető. Nem feltétlen napi hírérték, csak azok tudják, csak azok tapasztalják ezt, akik ragaszkodnak Jézushoz. Ők tudják, hogy Jézusnak igaza volt. Igaza volt. Mert akik Jézus Krisztus arcát hordozzák ebben a világban, azok a legnagyobb demokráciában is megélik azt fájdalommal, hogy Jézus és az Isten rendje nem kell. Nem kell. Mindenki szólhat, csak nekünk kell elhallgatnunk. Mindenkit tolerálni lehet, csak az Isten félőket nem. Mindenki előadhatja a kívánságát, mindent teljesíteni kell, de az Isten félő emberek, akik szeretik Jézus Krisztust, ők hallgassanak. Drága testvéreim, amiről Jézus beszélt, az nem a jövő problémája, az Jézus óta napi probléma ebben a világban, de csak azoknak a problémája, akik Jézust szeretik, és az ő arcát hordozzák ebben a világban. Így is mondhatom, csak a hithű, csak az elvhű keresztényeknek a problémája. Szomorúan látjuk azt ebben a világban, hogy a szervezeti egyházak az elvhűséget és a hithűséget könnyedén feladták és feladják. Mindazt, amit Jézus Krisztus tanított nekünk, az egyházak könnyen lökik el maguktól, és mindig csupán egy kicsinyke nyáj marad, aki úgy kiált, úgy szól, hogy Jézust nem engedhetjük el. És ők átélik azt is, hogy nem csak a világ gyűlöli őket, de sokszor gyűlölik őket azok a látszólagos tanítványok is, akik a Jézusi értéket nem tartják annyira fontosnak. Mit jelent az elfhűség és a hithűség? Azt mondja Pál apostol a Cselekedetek könyvének 20. fejezetében. Semmivel sem gondolok, még az én életemnek, életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Testvérek, ha tudni akarjuk, hogy mi az, hogy hithűség és elfhűség Jézus Krisztus mellett, akkor zárjuk a szívünkbe Pál apostol bizonyságtételét, aki ezt mondja, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Elfhűnek lenni azt jelenti, hogy az ember azt, akiben hisz, élete legfőbb személyének tartván odaállítja mindenek elé, ahogyan Pál apostol erő bizonyságot tesz, még a saját élete elé is. Hogyan fognak megpróbáltatni Jézus tanítványai? És mi is fog valójában megpróbáltatni bennük? Súlyos gyötrelmekkel fognak megpróbáltatni Jézus Krisztusért, az ő személyéért, akit képviselnek, felmutatnak, hordoznak ebben a világban, és az ő hitük, az ő hűségük fog megpróbáltatni. Jézus azonban tanítja az övéit, és azt is elmondja nekik, hogy mit kell tenniük, és mit kell hinniük ezekben a próbákban. Azt mondja Jézus Krisztus mindenek előtt, vigyázzatok magatokra. Szoktuk ezt mi is mondani egymásnak, vigyázz magadra. De fontos, hogy tudjuk, mit értett ez alatt Jézus. Azt jelenti, ha másként próbáljuk megközelíteni a dolgot, legyetek éberek, vigyázzatok magatokra, ne aludjatok. Ezt mondta Jézus az ő tanítványainak a Gecsemáné kertben, szenvedéseinek a kezdetén, azoknak, akiknek együtt kellett volna vele szenvedni. Vigyázzatok, legyetek éberek, ne aludjatok. Mit kell nekünk tenni, testvérek? Hát azt kell tenni, hogy éberek maradunk. Sok minden van, ami a tanítványokat elaltatja ebben a világban. Legfőképpen elaltat bennünket az, hogyha a világ békésnek tűnik körülöttünk. Milyen érdekes az, hogy az egyház legnagyobb ébredései, az egyház legtisztább hitvallásai mindig akkor fogantak meg, amikor Isten népe nyomás alá került, amikor Isten népének nagyon nehéz volt a sorsa. És milyen megdöbbentő az, hogy amikor a világ engedékenynek mutatkozott és mutatkozik, akkor az egyház könnyedén veti el Jézus Krisztust. Milyen szomorú az, hogy a kereszténység 2000 esztendeje alatt a sok próba, kísértés, nehézség és bonyodalom közepette soha senkinek nem jutottak eszébe olyan dolgok, amelyek ma a demokráciában, a kereszténységben megfogalmazódnak. Soha senkinek nem jutott eszébe, hogy a homoszexualitást egyházilag legalizálja. Milyen érdekes. Amikor a legmegengedőbb a világ, amikor a legtoleránsabbnak tűnik, Azaz, amikor az egyház leginkább hangsúlyozhatná a lényegét, azt, amit hisz. Amikor a legkönnyebb volna hűnek lenni az elveinkhez, mi történik? Az egyház elalszik, belesimul a világ folyamataiba, és kiszolgálja ezt a világot. Vigyázzatok magatokra, azt mondja Jézus, legyetek éberek. Ne csapjon be benneteket az a látszólagos békesség, elfogadás, amit a világ felétek produkál. Ugyanakkor Jézus azt is elmondja, ne aggódjatok előre, hogy mit mondotok. Ha majd emberek elővesznek titeket, ha majd szenvednetek kell, ne aggódjatok előre, megadatik nektek, amit mondanotok kell a Szent Lélektől. Magyarán azt mondja Jézus, ne aggodalmaskodjatok előre azon, hogy hogyan lesztek képesek megfelelni ezekben a próbákban, hanem bízzatok, az Úr majd megsegít titeket. Tudjátok, nagyon rossz dolog az, amikor az ember attól fél, ami még nem következett be, vagy azt modellezgeti, ami még valójában nem történt meg. Nagyon le tud bennünket foglalni időnként, hogy elgondoljuk, mit fogunk mondani, mit fogunk cselekedni. Eldöntjük, hogy milyen szépeket fogunk mondani. És aztán a végén, amikor oda kerül a helyzet, talán csak állunk szótlanul. Jézus azt mondja az övéinek, ne foglalkozzatok, ne aggodalmaskodjatok előre azon, hogy hogy fogtok megfelelni. Miért ne aggodalmaskodjatok? Azért azt mondja majd az Úr, én megsegítelek benneteket. Azaz, végezzétek csak a szolgálatot, amit rátok bíztam, és amikor eljön az idő, Isten lelke meg fog benneteket erősíteni, hogy el tudjátok hordozni a szenvedést, a megvetést, akár a mártírságot, és megtanít majd benneteket arra is, hogy mit kell mondanotok. Azaz azt mondja Jézus, hogy én az én lelkem által veletek leszek, és ezt kell nektek tudatosítani magatokban. Azt, hogy aki hű én hozzám, azt én soha nem hagyom el. Olykor fölmerül a hívőkben, az igaz hívőkben, akik Jézus Krisztusért szenvednek ma is ebben a világban, hogy miért? Talán Jézus elhagyott. Talán nem tudja, hogy mi történik velem. Jusson eszünkbe az, amit Jézus mondott. Én minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Lehet, hogy mindenki elhagy téged, de ne aggodalmaskodjál, én veled leszek. Isten hű, Jézus Krisztus hű. Ez az ő csodálatos tulajdonságainak az egyike. Testvérek, ő az övéit soha nem hagyja el. Semmilyen kísértésben, semmilyen próbában. Mit kell a tanítványoknak tennie? Vigyázniuk kell. Nem szabad elaludniuk. Nem szabad elfeledkezniük Jézus Krisztusról. És tudatosítania kell magukban, a tanítványi seregnek, hogy Jézus mindig velünk van. Majd ő megadja. Azon az órán, abban az élethelyzetben, amit mondanom kell, mert velem van. Harmadszorra Jézus arról beszél, hogy miért kell kitartani. Hiszen bárki újra kérdezhetné azt, hogy megpróbáltatunk, bajok, nehézségek, üldöztetések közepette, testi szenvedések közepette Jézusért, Jó, hogy azt ígéri, hogy ő velünk lesz, de miért kell nekünk ezt az utat végigjárni? Miért nem lehet ezt kikerülni? Miért nem lehet ott az oldalvonal mellett eloldalogni a mennyországig? Miért kell nekünk a pályán maradni, küzdeni, harcolni magunkkal Jézus Krisztusért? Jézus azt mondja a 9. versben, hogy ez bizonyság lesz ő mellette. Ez olyan bizonyság lesz ő mellette, ami a világ gyűlöletével szemben állhat, és szembeszállhat. Lesznek idők, amikor így kell helytállni, mert a megvetettség hordozása, a mártírság vállalása Jézusért, az a legerősebb bizonyságtétel. Testvérek, sokszor többet ér a szavaknál, ha valaki Jézusért kész tűrni, ha valaki Jézusért vállalja a megvetettséget, ha valaki vállalja Jézusért a halált. Ez sokszor többet mond el minden prédikációnál. Amikor ennek elkészített ideje van, azt mondja Jézus, ez lesz a bizonyság én mellettem, az én igazságomról. Tudjátok, olyan megdöbbentő az, amikor valaki egyszer csak az elveit könnyedén feladja. Amikor valaki elvtelen. És talán erről nem kell sokat beszélnem a mi országunkban. Hogy bizonyos elveket, ami népünk milyen könnyedén adott fel, másokat milyen könnyedén ragadott meg. És ez az embert hiteltelenné teszi. A hitelesség az, amikor valaki ragaszkodik minden úton és módon ahhoz, aki őt megmentette, Jézushoz. Ez a kereszténység hitelessége. Ez a tanítványság hitelessége. Ez az igaz bizonyság arra nézve, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban, a mindenhatóban, aki őrt áll mellettünk, életünkben és halálunkban egyaránt. Csak ezzel tudjuk megbizonyítani, hogy elhordozzuk ő érette a szenvedéseket, a megvetéseket, a nincstelenséget, vagy éppen a halált. Ez a mi bizonyságtételünket erősíti. És azt sem mondja, azt sem tagadja el Jézus, hogy az övéinek azért kell kitartania, mert ennek az útnak a végén az üdvösség várja őket. Az üdvösség várja őket. Testvérek, amikor a világ gyűlöli Jézus Krisztust és az ő arcát hordozókat, az ő szavát szólókat, akkor a halálba kívánja ezeket az embereket. És úgy gondolja a világ, hogy ezeket az embereket, ezeket a tanítványokat el lehet küldeni a halálba, meg lehet némítani. De Jézus arról beszél, hogyha ez is történne veletek, hogy a halálba küldenek benneteket, tudjátok meg, és ne felejtsétek azt el, hogy aki mindvégig kitart, az az üdvösségbe megy. Az az üdvösségbe megy. Testvérek, Jézus nem arról beszél, hogy az ember kiérdemli az üdvösséget, hanem az ő tanítványait biztatja. Akiknek a bűnbocsánattal együtt már oda ajándékozta az örök életet, és most azt mondja nekik, hogy tudjátok meg, hogyha mindvégig kitartotok mellettem, a ti sorsotok az üdvösség. A tiétek az üdvösség. Ne felejtsétek el azt, hogy ti az örök életbe, az örök boldogságba mentek be. Hogy lehet, hogy itt a földön el kell hordozni a szenvedéseket. De ne felejtsétek el azt, hogy hova vezet a ti utatok. az út végén Jézus Krisztus maga várja az övéit. Kedves testvéreim, ezért tartunk ki. Ezért nem hátrálunk meg, és ezért bátorítunk is benneteket minden időben, így most is, hogy miközben megpróbáltatik a mi tanítványságunk, mert ma is próbáltatik, legyetek és legyünk hűek. Ne ábrándozzunk, az igaz tanítvány minden időben megpróbáltatik. S ha szétteszitek a kezeteket, azt mondjátok, érdekes, ezt én nem ismerem, akkor csendben hadd tegyem föl azt a kérdést, valójában kinek az arcát hordozod. Nem azért nem ismered mindazt, amiről ma szó van, mert az arcod eltakarja Krisztus arcát. Nem azért nem ismered mindezt, mert nem vagy mégse olyan hűséges ő hozzá. Mert mégsem annyira drága kincs ő neked. Akik hordozzuk és hordozták, sőt hordozni fogják Jézus arcát, mindenkor átélik ezt. Igaza volt Jézusnak, ahogy ő gyűlöli a világ, úgy gyűlöl bennünket is. De mi nem titkolózunk, nem vonulunk félre, mi hűek akarunk maradni ő hozzá, úgy, ahogyan ő is hűséges volt az atyához, mint halálig, a keresztfának a haláláig. És aztán őt az atya dicsőségbe emelte. Jézus a mi sorsunk. Hűségünk után ő az, aki fölemel, és megdicsőíti az ő népét. Ott álltak a tanítványok, és azt mondták Jézusnak, itt az ideje a te dicsőséged megmutatásának. És Jézus miről beszél? Majd eljön az is, de előtte végig kell járnotok próbák hosszú sorát. És aztán majd végül megjelenek dicsőségbe, és velem együtt fogtok ti is ebben a dicsőségben megjelenni. Nekünk is ez ad erőt, 2000 évvel Jézus szavai után, hogy tudjuk, hogy aki eljövendő, eljő, nem késik. Mi pedig minden időben, így a mi időnkben szeretnénk az ő dicsőségét hordozni. Adja az Úr mindannyiunknak a hitnek bátorságát, a tanítványi élet hűségét és kitartását, az éberséget, és azt, hogy megértsük, nincs ennél nagyobb bizonyság ma sem Jézus Krisztus mellett, aki minden bizonnyal mellettünk van, és az ő dicsőségébe vezet bennünket. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 380. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 380. dicséretünk első és második versét, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Vagy, noha te kicsiny vagy.
helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy világossá tetted a mi sorsunkat és utunkat ezen a földön, s noha próbákról beszéltél, amelyekkel megpróbáltatnak a te igaz tanítványaid, akik hordják és képviselik a te arcodat ebben a világban, mégis bíztattál és bátorítottál bennünket azzal, hogy ez az út nem magányos út, mert te velünk vagy, és bíztattál azzal, hogy ez az út a te mennyei dicsőségedbe vezet. Megvalljuk te neked azt, hogy olyan kicsike a mi tűrés képességünk, olyan könnyen mondunk le te rólad és alszunk bele ennek a világnak látszólagos békéjébe. Megvalljuk előtted és a te bocsánatodat kérjük azért, hogy olyan ritkán harcolunk a te igazságaid mellett, hogy olyan elnézőek vagyunk, amikor a te ügyedet, a te rendedet bántások érik ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem tudunk téged úgy szeretni, ahogy te szerettél bennünket. De köszönjük, hogy most intesz, buzdítasz bennünket arra, hogy ne legyen ez így a mi életünkbe. És köszönjük, hogy vigasztalsz is bennünket, ha átéljük mindazt, amiről te szóltál és profétáltál. Kérünk téged, Urunk, segíts megállnunk a hitben, s juttass el bennünket az apostol vallomására, hogy a személyes vallomásunk lehessen, semmi sem drága nékem, még az én életem se, te érted. Köszönjük te neked mindazokat, akik előttünk jártak, és bizonyságul lettek, nem csak ebben a világban te rólad, hanem előttünk is. Köszönjük neked mindazokat a mártírokat, akik életüket adták, éretted. Könyörülj meg rajtunk, el ne feledkezzünk róluk. Alá ne becsüljük mindazt, ami velük történt, érettünk és éretted. És készíts bennünket is, mindannak elviselésére, elhordozására, amivel majd megpróbálsz bennünket is. Hadd erősödjünk meg te benned, azáltal, hogy megismerünk téged, hogy a szívünk mélyén igazat kezdünk adni te neked, s életünket hozzád szabjuk. Így legyél mellettünk, s áld meg a mi közösségünket is, hogy leginkább a te arcod ragyogjon föl, ami itt létünk által, itt Békásmegyeren, Budapesten. Légy nékünk ebben segítségül, Urunk. Amen.